A Zene a házban rovat harmadik epizódja következik, melynek főszereplője Halmos András, a Magyar Zeneháza koncertprogram vezetője. Hello, sziasztok, Andris! Hello, novemberen hello. Találkoztunk, méghozzá a Hip Hop 50 kapcsán.
Igen, akkor igen. Boros Levi dobossal volt.
Ja, ja, ja. Az is egy izgalmas beszélgetés volt, és egyébként predesztinálta azt, hogy mi alapján készítitek a koncertprogramokat a Zeneházában. Körülbelül most is erről fogunk beszélgetni. Van itt egy intézmény, itt vagyunk egy fővárosban, ahová viszonylag azt gondolom, hogy vagy azt gondolnám kívülről, hogy egy világvárosban könnyű programot szervezni. De egyébként cáfolj rá.
Részben könnyű, részben nehéz. Tehát ugye, ami mondjuk, azt azért elmondanám, ugye 2022-ben nyílt a ház, és 2020-ban, tehát 2 évvel előtte kezdtünk el a profilon gondolkozni, én akkor kezdtem.
Igen, az a legnehezebb, nem, hogy vakon repülsz, nem tudod még, hogy ki a közönség, nem tudod még, hogy mit szeretnétek pontosan. Ahányan vagyunk, annyi félét szeretnénk.
Igen, hát de hát tehát ilyenkor elképzeljük, hogy milyen közönséget szeretnénk, kihez akarunk szólni, kikhez akarunk szólni,
és
azért annyi azért megvolt irányadónak, hogy olyan profilt akartunk építeni, hogy valamilyen hiánypótló tevékenységet tudjunk folytatni, tehát amikor itt a Zeneakadémia, most nem sorolom az összes koncerthely, meg a klubok is ugye, hogy valami olyat tudjunk adni, ami nem feltétlenül van máshol. Nyilván ezt nem lett 100%-ban, de azért szerintem sikerült egy olyan profilt kialakítani, ahol annak ellenére, hogy nagyon sokszínű a programunk, minden területen valamiben új, amit, vagy hiánypótló, amit csinálunk.
Ugye a második részben a Slam Poetry-ről lesz szó, és kifejezetten érdekel, hogy a Slam Poetry és a zene szorosan kapcsolódik egymáshoz, viszont kell-e annak időt adni, hogy például a Slam Poetry-t beengedd egy zenei intézménybe?
Hát igazából mi most jutottunk el ide, nem azért, mert hogy időt kellett adni, ez valahogy most jött össze, de például ez tipikusan egy olyan program, ami nagyon illik hozzánk, mert majd lehet, hogy jobban kifejtem részleteiben, hogy mik ezek a profilépítő elemeink, de az például egy nagyon fontos eleme a profilunknak, hogy összművészet legyen benne. És ugye ez gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy irodalom, költészet, improvizáció is van ugye benne sokszor, ami szintén fontos nálunk, és zene.
Az, hogy szervezőként, koncertszervezőként hogyan épített be a különféle igényeket. Ha azt mondod, hogy elképzeled a közönségedet, mennyire engedheted meg magadnak, hogy a közönség igényére támaszkodsz?
Hát ugye azért egy ilyen intézménynek, ami mi vagyunk, tehát nem egy magánklub vagyunk, azért van egyfajta kötelezettségünk is, amit nem, egyáltalán nem mondanék rossz kötelezettségnek, tehát hogy szóljunk gyakorlatilag minden szegmensének a lehetséges hallgatókhoz, és ugye, hogyha belegondolsz a zeneházának, az egész háznak a profiljába, ugye nekünk 3 fő elem van nálunk, van a mínusz második szinten van egy nagyon nagy kiállítóterünk, ami mindig a zenéről szól, most nem fogok részleteibe belemenni, mert ez egy nagyon kiterjedt valami, de van egy állandó kiállítás, mindig időszaki kiállításaink vannak, és van egy ilyen zenei felfedező tér, ahol különböző nem szokványos hangkeltő eszközökön keresztül lehet ismerkedni a zenével, annak a fizikájával, a különlegességeivel, akkor van nálunk zenepedagógia, ami nagyon erős szál, és ugye van a koncertprogram. És hogy ezt a 3 dolgot próbáljuk.
Ezért felelsz te.
Igen, igen. De hogy ezt a 3-at azért egyre inkább, ugye az interjú elején kérdezted is, hogy ebben az évben hogy néz ki a profil. Nyilván visszük tovább, amit a legelején elterveztünk, de igazából most jutottunk el oda, hogy nagyon elkezdjük összegyúrni ezt a 3-at. Eddig is figyeltünk erre, de most jutottunk el arra a pontra, hogy annyira előre tervezünk már, tehát tavaly november óta, tehát 2023 november óta a 24-es koncertprogram megvan gyakorlatilag. Tehát most már a 2025-öt tervezzük. Na, amikor kérdezed, hogy megfelelni, hogy lehet...
Addig véget érhetnek zenekarok.
Simán. Van ilyen, sőt már a 2 éves történetünkben is volt ilyen. Hát ilyenkor pótlunk, azért mindig van egy elég jelentős listánk, ahonnan be tudunk ugrasztani aktuális programokat is. Tehát még így is nagyjából 220-250 koncertet csinálunk egy évben, ami csak a koncertprogramnak a koncertjei, tehát a zenepedagógiának is külön vannak koncertjei, tehát most csak a koncertprogramról beszélek, és még így is azt érezzük, hogy messze sokkal többet tudnánk csinálni, tehát amire igény lenne, amit jó is lenne megcsinálni, és ami beleférne ebbe a hiánypótló profilba. Mm. Ez annak egy nagyon sok koncerthelyszín van Budapesten.
Meg ez irgalmatlan tömegű koncert. Igen, tehát amiről most beszél, ez évi 200-220 koncert, az nagyon sok.
220-250.
Még több. Igen, szóval, igen. Hogy olyankor benne van az, hogy ugye beszéltünk a korábbi adásokban, például Bata Andrással, Holmarcival arról, hogy maga a tér, az mennyire akkurátus módon lett kifejlesztve, igen, az igen. Akusztikai elemek, igen. Stb. Volt olyan valamelyik zenekarnál, hogy ez a tér és ez az akusztika nem felelt meg?
Hát hogy mondjam, tehát amikor ennyi fellépőnk van, akkor óhatatlanul jönnek olyan visszajelzések, hogy hú, ez most nem volt annyira kényelmes nekik. Nyilván az elején még mi is tanultuk a teret, nyilván a hangmérnökeink is.
De hogy annyit tudni érdemes, hogy ez a tér, ez egy nagyon speciális tér.
Elég speciális tér, igen, az üveg miatt is, igen. Például emlékszem, hogy az első időszakban volt olyan, amikor kicsit féltem attól, hogy hújta hangosabb zenék nem fognak megélni. Hát azóta volt nálunk VHK, Grand Mexican Warlock, most volt nálunk a Tájkat a Falk. Ezek ilyen, ha valaki nem ismeri ezeket a zenekarokat, azért ezek ilyen heavy zenék, mondjuk az, hogy metal és környéke, nyilván VHK nem az, de hogy azért ezek hangos zenék, és gyönyörűen működik. Meg vannak nálunk elektronikus zenei koncertenk is, és ezek
az elektronikus zenének talán pont jót tesz az üveg, nem?
Hát ugye sokféle, tehát van egy alaphangolása a térnek, és pont ott voltam, amikor Japánból nem csak az építész jött, hanem ezek a hang, hát nem is tudom, hogy hívják, akusztikai tervezők.
Akusztikai mérnök, igen.
Igen, igen.
És hogy tapsoltak körbe azért?
Igen, meg hát ugye betettük a hangrendszert is, és konkrétan az üvegfelületeknek a törésével hangolták a teret. Ezt mi nem tudjuk on the fly hirtelen átállítani, de hogy nagyjából bemértük, hogy mi az, amire nagyjából mi az a középút, amire ez jó lehet, és akkor azt szerint behangolták a teret. Ugye nagyon sok tört, most nem akarok belemenni abba a témába, mint már valószínűleg a Marciék elmondtak, de úgy kompenzáljuk az üvegfelületet, hogy nagyon sok tört, nagyon sok helyen megtörik a hang, és ez jót tesz.
Visszatérve a profilépítésre, van valami algoritmus? Nem effektív algoritmus, de hogy a fejetekben van-e valami olyan, akár az ismétlődésnek a kikerülése, akár a stílusoknak a egymás utánisága, az mennyire számít a koncertszervezésben? Vagy az az elsődleges, hát ki mikor ér rá?
Nem, az az elsődleges, hogy jól működjön a program, és ez nagyon fontos, hogy például ne tegyünk egymás mellé két klasszikus koncertet, mert ugye ugyanarra a közönségre számítunk, és ilyenkor fontos. Tehát nagyjából kialakítottunk már a legelején százalék arányszámokat, hogy miből mennyi legyen, és ezt azért fontos ezt tartani tényleg a közönség miatt is, hogy ne terheljük túl a közönséget is hasonló stílusú koncertekkel, bár még stílusokon belül is törekszünk arra, hogy ez nagyon sokszínű legyen, amit bemutatunk.
Az előbb azt mondtad, hogy vegyítenétek ezt a három elemet.
Területet, igen.
Három
igen,
területet, igen. A koncert, a kiállítás és az oktatás. Nem tudom elképzelni, hogy lehet vegyíteni. Szóval az egy dolog, hogy ez egy helyen történik, de a vegyítés alatt azt érted-e, hogy ugyanaz a közönség akár egy programon belül ugyanúgy berántható egy oktatási programra, egy koncertre vagy egy kiállításra?
Tehát ugye az állandó kiállításunk az egy átfogó zenetörténeti kiállítás, tehát majd, hogy nem bármilyen stílust hozunk, akkor a kiállításban is, meg az interaktív kiállításon is megtalad ahhoz kapcsolódó részt, de hogy konkrétabbat is mondjak, tehát volt az első időszaki kiállításunk, aminek most lett vége, ami a Kádár kor popzenéjét, tehát nagyjából ugye 57-től, vagy az első pop lemez, vagy rock pop lemeznek a megjelenésétől az első szigeti
Illés, Omega.
Átfogó. Igen, igen. És hogy itt voltak például ilyen, ebben a térben volt egy olyan színpad, amit felépítettünk, hogy milyen volt abban a korban egy kis klub. Aha. És hogy itt tartottunk mini koncerteket, meg beszélgetéseket. Tehát oda is bevittünk koncerteket, de oda-vissza van ez a dolog. Például mondok egy másik példát a kiállítással való kapcsolódásra. Most konkrétan nem mondok, mert ez a 2025-nek a tervezése, és nem akarok poénokat lelőni, ami még nem publikus, de hogy mi már tudjuk, hogy 2025-ben mi lesz a következő nagyon érdekes időszaki kiállítás. Ugye idén a Díva. És most már úgy tervezünk, hogy a következő évi időszaki kiállításnak a tematikája az a zenepedben és a koncertprogramban is hangsúlyosan végig megjelenjen. Aha. Ez egy dolog, de akkor, hogy a zenepedagógiával a kapcsolódást mondjam, nálunk a koncertformátum is nagyon sokszor más, mint egy idézőjelben sima koncert. Ezt most nem úgy mondom, mint egy sima koncert nem lenne tökéletesen elegendő. De hogy nálunk ott is kapcsolódunk a zenepedagógiához, hogy nagyon sokszor van vagy közönségtalálkozó, vagy a koncert előtt egy rövid beszélgetés, ami kontextusba teszi azt, hogy mi fog elhangozni, mert nagyon sokszor van nálunk olyan program, tehát hogy eleve a koncertekre is úgy tekintünk, hogy valamilyen szinten zenepedagógia, mivel hogy vannak nálunk rétegműfajok is, és nagyon tudatosan választunk a rétegműfajoknak a kiemelkedő hazai vagy külföldi képviselőiből, hogy sokszor, hogyha valaki mondjuk nem ismeri azt a műfajt, akkor megpróbáljuk ezt kontextusba helyezni, mert sokkal inkább átélhető lesz. Ugye egy koncertnek az a lényeg, hogy átélhető legyen. Ne csak elméletben tudjuk, hogy jó, ezt ezért meg azért csinálja, hanem hogy tényleg élményszerű legyen. Tehát sokaknak egy ilyen beavató koncert egy ilyenre eljönni elsőként. Tehát kapcsolnak beszélgetések hozzá, akár filmvetítés, vagy workshopok is vannak, ahol akár zenélni is tud. Most mondok egy példát a következő időszakból. Gyönyörű zene a Reunion szigeteknek, csak a Reunion szigetekre jellemző maloja stílus. Ezt azért sokan nem hallották, pedig gyönyörű zene. Valahol a popzenének és a tradicionális zenének egy ilyen nagyon organikus találkozása. És ennek egy nagyon fontos képviselője Daniel Váró. És ő jön egy zenekarral májusban, ami eleve az ő tradicionális maloja zenéje, ami teljesen akusztikus, de egy kicsit jazzes zenekarral érkezik, és nagyon, nagyon organikusan találkoznak. Tehát, hogy nem vannak azért itt néha, hogy ilyen erőltetett találkozások vannak, ez nagyon nem ilyen. És hogy ez a koncert előtt Daniel Váró fog tartani egy workshopot, ahol a koncertre jegyet vettek, jöhetnek, kapnak kölcsön egy ilyen nagyon speciális hangszert, és akkor közösen ennek a speciális ritmikáját, ennek a stílusnak együtt játszhatják, hogy mitől más egy ilyen.
Egyébként erre nyitottak az emberek.
Igen.
Szóval, hogyha el akar menni egy koncertre, akkor ő szórakozni akar, nem? Tehát, hogy mennyire, én azt tapasztalom, mondjuk egy rendezvényen, vagy egy közösségi eseményen az embereket megmozgatni, interakcióra bírni, azért az nem egy egyszerű dolog. Ma hogyan lehet kinyitni egy embernél az interaktív kaput?
Ezt is kicsit úgy, és nem jó szó a zenepedagógia, ezt valahogy át is fogjuk hamarosan nevelni, mert ez inkább egy ilyen
játék és a bevonásnak. Megtendereztessük a hallgatókkal?
Hogy?
Megtendereztessük a hallgatókkal? Igen. Zenepedagógiára mondjad, de nem ér az, hogy szinonimaszótár.hu, oké? Az nem ér. Zenepedagógiára.
Mert nem, egyrészt nem oktatni akarunk, hanem bevonni.
Alternatív kifejezés a zenepedagógiára.
Igen. És hogyha mondjuk vannak olyan emléket, hogy elmentél egy klubkoncertre, vagy akár egy nagyobb koncertre egy amerikai zenekarnál, azért ott látod, hogy milyen jól kapcsolódnak a közönséghez. És itthon még a zenészek sem annyira gyakorolták ezt be, vagy nem annyira a gyakorlat része, hogy a zenészek ennyire közvetlenek legyenek, vagy bevonják a közönséget, és hogy ilyen szempontból is szeretnénk kicsit ezt más kontextusba tenni, és arra figyelünk még, hogyha jobban belemegyünk, és jobban belemegyünk egy ilyen interaktív dologba, vagy esetleg mélyebben belemegyünk, akkor nem a koncert része, hanem azt mondjuk, hogyha ide jössz egy órával előtte, akkor részt veszel egy fél vagy háromnegyed órás workshopon, döntsd el, hogyha te csak a koncertre akarsz jönni, akkor csak azt nézed meg, vagy esetleg az van, hogy egy 10 perces beszélgetéssel kezdődik, amit még az is kibír, mondjuk így, aki mondjuk nem szereti ezt a műfajt, hogy mondjuk a zenész megvilágítja azt a kontextust, amiben ő zenélni fog. De akkor tényleg figyelünk arra, hogy ez inkább egy ilyen kis ízelítő legyen, ami nem tart sokáig. Vagy néha a koncert után van egy közönség találkozó, amit egyébként nagyon szeretnek a koncertre járók.
Egyébként a Divárt már említettük egy korábbi adásban is, viszont nem vettük végig, hogy kik azok a divák. Mikor kezdődik ez a kiállítás?
Ha jól tudom, májusban.
Májusban.
De már lehet rá jegyeket kapni, és nagyon... Ugye ez egy fél éves, nagyon nagy kiállítás, ami Londonból jött, és ez a második, London utáni első helyszín, ahol ez megjelenik, ez egy utazó kiállítás lesz, és tényleg itt világsztár díváknak lesz a ruhája a Lady Gagától.
Jó, mondjuk az, hogy a ruhája, az szerintem az kevésbé izgalmas. Persze van, akinek az az érdekes, hogy megfoghatja, megnézheti, igen, nem biztos, hogy megfoghatja, de az, hogy ezek a dívák mit jelentettek a világnak. A maguk korában lehetette azt látni, hogy mekkora hatásuk lesz,
igen,
a következő, igen, évtizedekre, és hogy ma mekkora hatása van most mondjuk akkor az aktuális divát Taylor Swiftet. Igen, tehát, hogy lehetett tudni azt, hogy oké, de hogy vajon Tina Turner idejében Tina Turnernek aktuálisan mekkora hatása volt. Mert Taylor Swiftnek ma például nagyon nagy hatása. Igen, szóval, igen, ezekre választod ez a kiállítás?
Abszolút, pont erről szólt, tehát történetileg is elhelyezi, hogy hogy kezdődött ez az egész, és hogy hogyan változott, hogy jutott el odáig, ahol ma vagyunk. És tehát pontos cím ugye Divák és ikonok, tehát női és férfi,
aha,
szerepben is ugyanez.
Ugyanide, most azt mondod, hogy ez egy utazó kiállítás. Ez egy tervezett dolog, hogy nézitek azt, hogy mik zajlanak a világban, és esetleg utazó kiállításokat befogadtok? Mert én azt hittem az erőt, hogy erről beszéltünk, hogy a diva és ikonok az egy originál kitaláció a Magyar Zeneháza részéről.
Nem, hát mi ezt nem tudtuk volna összehozni, hogy Elton John ruháját idehozzuk, és hasonlók.
Tudod, három emberen keresztül bárhova eljutsz, meg bárkihez.
Igen. Nyilván ezt évekre előre kell tervezni, és ugyanúgy, ahogy hogy hozzak egy példát, egy párhuzamos példát a koncertszervezéssel, ahhoz, hogy te igazán komoly, aktuális kiállításokat, vagy zenészeket, külföldi zenészeket le tudjál kötni, ez nem csak pénzkérdés. Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt minél inkább előre tervezél, másrészt egy olyan elismerést vívják ki a helyszín számára, hogy azt mondják, hogy na jó, ide el akarunk jönni, és idehozzuk. Mert nyilvánvalóan ilyen unikális dolgoknál, mind fellépőknél, mind kiállításnál, utazó kiállításnál általában az igény sokkal nagyobb, mint amennyi a befogadó helyek részéről, mint amennyit el tudnak vállalni. Tehát van itt egy elég komoly verseny.
Na jó, mi az, amire most érdemes odafigyelni? Ha már most beszélgetünk, akkor ma, holnap, holnap után, na jó, jövő héten.
Most különbözem nemzetközi és magyar fellépőkre.
Kérlek.
Tehát, hogy a külföldi programjaim közül kiemelnék néhányat. Az egyik az Ausztrál Nex zenekar, ha lefordítod magyarra, a nyakak. Ez egy olyan együttes.
Neck-s.
Igen, igen. Ez egy olyan zenekar, akik több mint 30 éve léteznek, és csak improvizálnak, tiszta improvizáció. De hallgatóként ezt nem biztos, hogy
tehát egy ilyen Ausztrál random trip, csak ugye ott még azért kicsit próbálnak előtte, vagy nem tudom, hogy azért leosztják alapokat, ha jól
igen,
tudom.
Igen. De hát azért nagyon, tehát nem csak az van itt, hogy észreveszed-e, hogy improvizálnak, hanem egyáltalán elhiszed-e, hogy ez tényleg teljes improvizáció, mert 30 év alatt annyira összeszoktak, wow, és ezek a tagok külön-külön is az improvizatív zenei szintéren nagyon komoly emberek, és tényleg, tehát aki ezt a műfajt ismeri, azok nagyon boldogak, hogy ők eljönnek Magyarországra. Akkor ugye említettem Daniel Várót, aki Reunion szigetekről jön. Júniusban lesz nálunk Alabaster de Plume, aki egy angol, hát ő ilyen polgárjogi aktivista, jazzzenész, ő is kicsit ehhez a slam poetris vonalhoz kapcsolódik, tehát beszél, felolvas közben, és annak rövő jazz, mert improvizáció van benne, azért én azt mondanám, hogy ez a popzenéhez is közel van, mert nagyon dallamos, nagyon szép zenét játszik, miközben improvizál. Tehát érződik benne egy ilyen nagyon lazaság ebben az emberben. Én nagyon szeretem, és nagyon jól szerepelt az évvégi lemezlistákon a szakmában amúgy. Ő is először fog játszani nálunk egyébként Magyarországon.
Ennél messzebbre nem menjünk.
Jó,
igen. Mert úgyis még jöttök.
Igen. Egy dolgot még azért mondanék, ami egyrészt megint egy fontos eleme a profilunknak, másrészt nyáron nagyon jelen lesz nálunk a szabadtéri színpadon.
Ugye többnyire
az már nem lesz ott, azt hiszem. Nyáron ugye van egy szabadtéri színpadunk, ahol többnyire ingyenes koncertjeink vannak, és bár egész évben teret adunk a feltörekvő zenekaroknak, nyáron kiemelten így van, és hogy ott nagyon sok feltörekvő együttest előadót lehet majd látni.
Magyar.
Magyar, igen.
Köszi nagyon, hogy itt voltál ma.
Köszönöm én is.
Halmos Andrással, a Magyar Zeneháza koncert program vezetőjével beszélgettünk, és mindjárt megyünk tovább a Zene a házban rovattal. Vajna Balázs érkezik, és a Slam Poetry lesz a témánk.